Hulladékgazdálkodás.
Szelektív.
Energetika.
Megújulók.
Másfél fok.
Klímaszorongás.
Közlekedés.
Karbonlábnyom.
Gazdaság.
Körforgás.
Háztartás.
Ecet.
Ember a Földön.
Nemes Takács Katával.
És Bartus Marcival.
Üdvözlöm Önöket, én Nemes Takács Kata vagyok.
Én pedig Bartus Marci.
És ez itt az Ember a Földön. Amit pénzért meg lehet venni, az számunkra nem jelent semmit, mert az igazán értékes dolgok ingyen vannak. Ezek mai vendégünk Sipos Mihály Szavai, aki a Fenntartható Visszafejlődés YouTube csatorna tulajdonosa és egy 1000 tanyából álló ökoközösség mentora. Talán ez a legjobb szó. A Tanya Egyetem megálmodója, és egy olyan ember, aki a városból tanyára költözött, hogy önfenntartó legyen. Ma az ő történetét hallgatjuk meg, neki tesszük fel a miért és hogyan típusú kérdéseket, hogy kiderüljön, mennyire járható ez az út.
Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szervusz, Mihály, üdvözlünk a műsorban, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok, köszönöm szépen a lehetőséget, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, illetve a nézőket is.
Mindenek előtt egy kis összefoglalás, mint minden adásunkat így szoktuk kezdeni. Hogyha valaki nem tudná rólad, hogy ki vagy, mi hoztunk egy kis összefoglalót, ne izgulj. Kérlek, remélem, hogy mindent kihagytunk, és majd elmondod, hogy mi az, ami kimaradt. Tehát Sipos Mihály, okleveles agrármérnök, szaporodásbiológus, törzs állattenyésztő, okleveles vadgazdálkodási mérnök, egyetemi oktató, ilyen szavak. Még nem mondtam ki egybe, szóval köszi, hogy ezt megtehettem. A Fenntartható Visszafejlődés területén végzett munkájáról ismert és elismert. Feleségével és családjával már egy önellátó gazdaságot hozott létre Cegléden vagy Cegléd közelében, amit sokan Tulipános Tanya néven ismernek. 2010-ben döntöttek úgy, hogy elhagyják Budapestet és önellátók lesznek. Saját életük megformálása mellett Mihály fontosnak tartotta, hogy tapasztalatait megossza másokkal is. Ezért 3 könyvet írt a témában, hogy bemutassa a tanyán való életet és a családi gazdaság létrehozásának folyamatát. Szerintem a címeket jól fogom mondani. Fenntartható fejlődés. Fenntartható fejlődés 2.
Visszafejlődés. Nem mindegy.
Úristen!
Csak a lényeget hagytad.
Szóval a Fenntartható Visszafejlődés, erről majd mindjárt beszélünk, ugye a Freud itt van velünk, és elszólta magát. Fenntartható Visszafejlődés 2, szelíd mezőgazdálkodás. Hú, ez most egy jó műsor lesz, és üvegbe zárt szabadság, jól mondtam, ugye? Mutasd, kérlek.
De adok súgót szívesen.
Köszi szépen.
Ez a második rész.
Tehát Fenntartható Visszafejlődés 2, ezt majd ki fogjuk mindjárt fejteni, hogy miért visszafejlődésről beszélünk. És ezen kívül létrehoztál egy olyan YouTube csatornát, amely a Fenntartható Visszafejlődés és eszméjét népszerűsíti, és van egy Fenntartható Visszafejlődés háza, közösségi szintér, hogyha ez még létezik, akkor kérlek majd erről mesélj, ahol az újrakezdők tanulmányozhatják a fenntartható gyakorlatokat. És még van egy nagyon fontos témánk, ezeken túl elindítottad a Tanya Egyetemet, ahol az élelmiszer önellátás és vidéki élet működtetésében nyújt a segítséget. Fú, hát most mondhatnám, hogy nem jól mondtam, de kérlek, hogyha valamit kihagytam, a következő 50 percben majd egészíts ki.
Nekem is szabad kérdezni, honnan szedtétek ezeket össze? Mindenhonnan. Ügyesek vagytok.
Beleugrottunk fejest az internet
így van.
Medencéjébe, és igyekeztünk azért utána nézni.
Pontos volt.
Nagyon jó. Hát
köszönöm.
Na de, és azt is megnéztük, hogy minden, hát, vagy ha nem is minden, de túlnyomó többségben a beszélgetését mindenki azzal indítja, hogy mi az a fenntartható visszafejlődés, ezért mi nem ezzel fogjuk indítani, hanem
bár
nagyon...
Bár nekem jó lenne.
Igen, de azért erre is ki fogunk térni. De én szeretek kronológiába haladni, és mivel ez a műsor elsősorban arról szól, hogy megismerjünk olyan embereket, akiknek a fenntarthatóság vagy a zöld élet fontos, és az ő történeteiken keresztül inspirálódjunk, ezért muszáj megkérdeznem, hogy 2010-ben, amikor ti elköltöztetek, mi indított arra, hogy te itt hagyd ezt a városi dolgot? Tehát, hogy volt egy olyan pont, amikor azt érezted, hogy ez az élet így nem élet, én másképp szeretnék élni, vagy ez egy folyamat volt, szóval az első kérdés az, hogy miért?
Ez egy folyamat volt, és röviden szeretnék válaszolni, majdnem beszürkültem, és majdnem a szürke tömeg tökéletes, láthatatlan része lettem ott a munkahelyemen, az egyetemi katedrán, ahol ugye előtte dolgoztam, és ahonnan az én pályafutásom elindult. És nyilván ott az ember szembesül a tudománynak és a kutatásnak a hátrányaival, szembesül a nem megfelelő szabályozásával, és mezőgazdászként szembesül végül, de nem utolsó sorban azzal, hogy mik azok az élelmiszerek, amiket élelmiszereknek nevezünk, és melyek elérhetők akár egy nagy bevásárlóközpont polcain, akár a biopiacon, vagy akár kis vagy őstermelőktől, és ezek az élelmiszerek nem azok az élelmiszerek, melyek Isten terve szerint az embernek az eledele, és az elsődleges motiváció az az volt, hogy tiszta élelmiszer tudjunk előállítani, ami egy nagyon elcsépelt szlogen, hogyha úgy nézzük, úgyhogy úgyis meg fogalmazhatnám ezt az egészet, hogyha mi az addigi 20 éves korunkig megevett dolgok miatt majd onkológiára kerülünk 5-10-20 év múlva, akkor a ránk bízott gyermeket, akikkel Isten megajándékozza a mi házasságunkat, ők ne kössenek ki ott amiatt, hogy én a városi kényelembe belefeküdve, az egyetemi oktatói létet élvezve, ugye a PHD, az a pénz helyett dicsőség, azt jelenti, és ebbe fürdőzve nem tudjam a gyermekeimnek azt az ételt az asztalukra tenni, amely teljesen tiszta, amely egy úgymond Istennek tetsző gazdálkodásból származik, és mondjuk az én kezem munkája történt, ez a változás 76 kilós koromban, és aztán ugye most rám kell nézni, most fogytam 100-ról vissza 90-re, és a kéz is minden ugye növekedett az izomzat, mert ugye ez egy munkával jár. Tehát itt arról van szó, hogy az élelmiszerünket mi magunknak állítsuk elő, és most szeretném leszögezni, hogy a fenntartható visszafejlődés arról szól, hogy termeld meg magadnak az élelmiszert, nem arról szól, hogy vásárolj hazait, vásárolj kis termelőktől, járjál termelői piacra, nem, köszönöm szépen, erre vannak mindig mozgalmak, éppen most egy aktuál politikai mozgalom is van erre, mi nem erről beszélünk, mi arról beszélünk, hogy te magad ott, ahol vagy, orvosként, jogászként, csillagászként, aldi pénztárosként menj és válasz olyan életet, próbálj meg olyan munkarendbe dolgozni, ami szépen lépésről lépésre visszavisz ahhoz az élethez, ahol lehetőséged van arra, hogy teljes élelmiszer önellátó legyél legalábbis családi szinten.
Akkor, ha jól értem, az elsődleges ok az volt, hogy tiszta élelmiszert akartál enni, és ez csak úgy megvalósítható, hogyha én magamnak termelem.
De ez úgy van, hogy kedden még nem eszek tiszta élelmiszert, szerdán meg ezt akarom, vagy tehát, hogy mondtad, hogy ez a gyermekek, vagy a leendő nemzedéknek igazából az érdeke, de akkor volt már gyermeketek, vagy még nem?
Nem, akkor ismerkedtem meg akkor a feleségemmel, illetve akkor nem volt a feleségem, de aztán a megismerkedésünk után egy évre rá már a feleségem lett, augusztusban összeházasodtunk, és november 15-én kezdtünk egy 45 négyzetméteres vályogházba, 2800 méteres sivatagba megpróbálni azt, hogy mi az, amit
ez
nullára...
Ez már a képvános tanya volt, ugye?
Igen, tehát, igen.
És ebbe ő is partner volt. Tehát egy sikerten együtt ezt megálmodtátok.
Az ismerkedésünk időszakából azt emelném ki, hogy arról szóltak azok a napok, azok a hetek, azok a hónapok, hogy közösen terveztünk és tudatos döntést hoztunk a házasságunkba, részletesen letisztázva például a családi ünnepeket, a közös célok kijelölését, hogy hogy fogunk élni, és már akkor feltűnt ez alatt a folyamat alatt, hogy bámulatosan ugyanazokat az egyéni célokat hozzuk, ugyanazok a dolgok éltetnek minket, és így szépen összefonódott az életünk, mikor aztán úgy döntöttünk, hogy legyen a sorsunk is közös, és összeházasodtunk, és rögtön utána választottunk egy tanyát, de ugye ott eltelt hivatali idő, kifüggesztés is ilyenek, és aztán ott kezdtük az életünket, a munkahelyet hátrahagyva.
Egyébként neked volt gyerekkorodban erre mintád, hogy az ember, hogy tenyészt termeszt, vagy ez egyszerűen azt mondtad, hogy oké, én ezt így akarom csinálni, és akkor nulláról elkezdem megtanulni is.
Faluban éltünk, Dadon, ez egy Komárom-Esztergom vármegyei kismára, már csak 800 fős település, de gyönyörű szép, és ott azért mindenkinek volt egy kis kertje, és láttam azt, hogy a szüleim szenvednek a kertbe, ugye ilyen mindenféle intenzív dolgokkal, és hogyha a mintát nézzük, azt kell mondanom, hogy erre nem volt mintám, de hogyha létezik egyfajta genetikai örökség és genetikai mintázat, akkor nekem azt kell mondanom, hogy az őseim szinte 100%-ba ilyen önellátó rendszer részesei voltak, ahogy ugye mindenkié, és mezőgazdasági termeléssel, élelmiszertermeléssel foglalkoztak falu közösségbe, illetve a másik része kereskedő volt.
Amikor olvastam veled készült beszélgetéseket, vagy néztem videókat, ott általában három okot említettél arra, hogy mi vitt rá arra, hogy elmenjetek, és ebbe az egyik, amit mondtál, a tiszta élelmiszer volt, a másik szintén említetted, hogy a leendő gyerekeitek élettere az legyen sokkal természetközelibb, illetve a feleséged, Ruszkai Krisztina, szintén azon a területen mozog, mint te, tanulmányait illetően, ő neki lovasiskolája van, meg tudjon valósulni. Ebből a háromból én azt jól értem, hogy a legelső vagy a legfontosabb a tiszta élelmiszer volt, és ez meg is valósult.
Azért mozgatott mindannyiunkat, mind a kettőnket a tiszta élelmiszer iránti vágy, mert Gödöllőn az Agrártudományi Egyetemen, ugye elég sok mindent látunk, hogy hogy kell paradicsomot iparilag előállítani. Látjuk azt, hogy hogy kell mondjuk egy sonkát kínozni előtte mondjuk sertés, vagy pulyka korába, hogy abból legyen egy vákumcsomagolt termék.
És ez volt sokkoló tehát, egyébként ezeknek a látványa?
Tehát ugye nem csak mint látvány sokkoló, mert azért itt kiderült egy titok is a múltamból, a leánykori szakmámat nem szoktam elárulni, hogy vadgazdálkodási mérnök vagyok, és azért egy vadgazdálkodási mérnököt kevés dolog tud ugye sokkolni ilyen téren, de inkább az a sokkoló, hogy az én életemben Isten 20 éves koromban jött be, és akkor is már kicsit talán sajátos meglátással kezeltem a dolgokat. Én szeretem a mai napig forgatni a Bibliát, ajánlom mindenkinek a legjobb mezőgazdasági szakkönyv a világon, amit valahol olvastam, és Isten ott azt írja az eredeti szövegbe picit más, hogy szerepel a magyar fordítás úgy, hogy gondoskodjatok az égmadarain, az erdőfagyjén, az állatokon és a növényeken. A gondoskodásra ugye az uralkodás szó van írva a magyar fordításban, de valójában az eredeti nyelve héber, a héberben 4 ilyen uralkodás szó szerepel, és itt a gondoskodva uralkodásról van szó. Isten eredeti terve az, hogy gondoskodva végezd ezt a munkát. Kérdésem az, bemegyünk itt bármelyik élelmiszerboltba, akkor tudok-e levenni onnan olyan tejet, tudok-e levenni onnan olyan tejföld, amin valóban gondoskodva uralkodtak. Gondoskodva uralkodtak-e a tojáson, amiből mondjuk itt a 6. kerületben 2 házzal arrébb a reggeli rántottája volt mondjuk egy ott élő családnak. És akkor csodálkozunk azon, hogy megbetegszünk. Hát Isten elmondta tök egyértelműen, hogy hogy tervezi ezt az egészet, hogy éljünk. És verhetjük a mellünket, hogy itt ugye most ilyen politikai kereszténység van. Szerintem az Isten ettől egyenesen hány a mennyből, hogyha ezt is ki lehet jelenteni, mert az, hogy hamis megigazulási logikus rendszereket keresünk, legalábbis logikusnak tűnő ilyen hamis megigazulási rendszereket, mellette meg eszem a Tesco-s tojást. Hát jó napot kívánok! Már ott rögtön az első sorban ellentmondások vannak, emberek! Ezt ti nem látjátok itt a városban? És de sem mindegy, hogy a nénitől veszed-e az aluljáróba. Székelyföldön voltunk. Erdély, hát az egy jó hely, ugye mondják, ott mindenki, ott még az eredeti dolgok vannak. És mész végig az utcán, az autóddal, és akkor mit árulnak? Hát ugyanolyan forma burgonyát, krumplit magyarul árulnak, minden a pityókának hívják. Ha azt nem ott termesztik, az egy full intenzív dolog, ugyanazokat a hagymákat. És pontosan úgy kanyar nélkül veszi be az emberiség, mint hogy kanyar nélkül veszi be a termelői meg a biopiacok nagy részét. És itt a nagy része van aláhúzva. Én nem állítom, hogy nincsen becsületes kistermelő, nem állítom, hogy nincsen becsületes biotermelő, de azt állítom, hogyha Sipos Mihály most elmegy egy ilyen piacra, én nem fogom tudni felismerésre megmondani, hogy ki az. Hiszen azért ezek báránybőrbe bújt farkasok. Kamionosként mondjuk, a szakmája nem ez, ugye azért mondom, például szójával tolja a csirkéket, és mindent, és így bio, úgy bio, és az ember ránézésre mondjuk elhiszi. És közben meg olyan ételt tesz a gyerekei elé az asztalra, de még ha csak oda tenni nem lenne akkora gond, de ezt meg is eszik, amiktől könyörgön betegek lesznek, a fiúk, lányok lesznek tőle, hogy mondjuk kilépjek egy durvább valóságba.
Ez már nagyon messzire visz, ez a fiúk nagyon lesznek a lányokban, de értem, amire...
Itt a hormon, amit a hormon kezelt dolgokra gondolsz leginkább.
Meg a sima szójára gondolok, amit Isten nem arra teremtett, hogy te vagy én megegyük.
Értelek, persze.
Hanem egy mérgező növényről.
Az érdekesebben mond ezt a kicsit hamis Isten képet, amit egyébként nem átállt, hanem itt nyomnak mostanában az arcunkba is, hogy mindenki legyen keresztény egy elkeresztény világban, mert igazából tulajdonképpen ez van. Pont emiatt akarnám én azt megkérdezni tőled, hogy mert szerintem ezzel nem lehet rávenni az embereket, pont amiatt, hogy egy nagyon furcsa nyomás van a vállunkon, hogy azért kell kereszténynek lenni, mert akkor vagyunk jó emberek, most ez van itt Magyarországon. De szerinted akkor mivel lehet rávenni az embereket a visszafejlődésre? Mert mondod azt, hogy Erdélybe elmész, és tényleg ugyanazokat a burgonyákat, ugyanazokat a nem tudom, almákat, paradicsomokat látod, és én azt gondolom, hogy bemegyek a biopiacra, én már azt gondolom, hogy rávettem magam arra, hogy visszafejlődök, és hogy milyen jó lesz, mert hogy a kis balkonomon is tudok termelni paradicsomot, de szerinted egy városi 13. kerületi embert hogy lehet arra rávenni konkrétan, hogy ezt gondolja, amit te? Azon kívül, hogy ne kelljen elmenni előtte hozzád. Például, mert nyilván az egy tök más dolog, hogy elmegyek, és láttam, hogy ez fantasztikus, hát ide nagyon kevés ember juthat el agyban, tehát fizikailag eljuthat, de hogy agyban, hogy el is akarjon menni.
ahogy az őr változással kapcsolatban nagyon radikális véleménye van ezzel aha. kapcsolatban is. Én nem gondolom azt, hogy a fotelba ülő tömeg, kilépek jobban a csónakból. Nem gondolom azt, hogy a Hősök terén ugye az itt van mindjárt. Most ott hömpölygő, vagy délután 4-kor a műszak után ott hömpölygő tömeg, az kényelmesen, önként, tudatos döntésből, a szabad akaratából úgy dönt majd, hogy picit az igényeimből csak picit visszaveszek, picit a kényelmemből leadok, és majd önként azért kényelmesebben élek, hogy ez a világ picit zöldebb, igen. és picit jobb legyen. Ez így szerintem, emberek, nem fog működni. Én azt gondolom, hogy ez így nem megy.
Igen.
És
ugyan akkor gondolom, igen,
az tulajdonképpen igen, a kényelem miatt vagyunk abban az életben, hogy beélünk. A kényelem oltárán áldozzuk föl a gyermekeinket, azokat, akiket Isten azért ad, hogy gondoskodva neveljem őket, nem a súlyát tulajdonom, és keressem uh-huh. meg, támogassam azon az úton, amin neki el kell indulni. És ez nem arról szól, hogy napi 3 műszakban, vagy a pénzügyi világban, a bankban, vagy az iroda vezető pozíciójába ülök, és napi 10 órában nem látom a gyerekemet. Isten nem azért adta számomra a gyermekemet, hogy én napi 10 órában őt ne lássam, és kihelyezzem a szülői felelősségemet egy intézményre. Egy intézményt bízzak meg azzal, hogy ott neveljék a gyermekemet. Mária Teréziát szeretném picit, nem szó szerint idézni, aki megmondta, hogy ez a rendszer arra van, hogy ugye jó és hű alattvalókat neveljünk. Ugye a kritikus gondolkodás nélküli tömeg. Jó napot, én ezt tudom, hova vezet, hát látjuk.
Igen.
Na, én nem gondolok abba, igen. hogy ebbe önként az emberek majd a kényelmük elhagyásával változtatni tudnak. Mi azokat az embereket próbáljuk megszólítani, akiknek a szívében ez az Isten adta vágy ott van. Aha. És már megvan a vágy, csak nem mer lépni.
Értelek.
Nem merek, mert félelmeim vannak, vagy nincsen elég tudásom, és a félelem, és a tudás hiánya, ami sokszor oda vezet, hogy az ember benn marad a fotelba. Ha megnézitek zöld dolgokba is, Isten kérdésébe is, és élelmiszer kérdésébe is. Ugyanez, a két dolog fékezi őket. Bátorság, azt én megadom, ha tudom, mert itt vagyok, ti is ugye segítetek most ebbe. Picit próbálunk lendíteni a hallgatókon, és bátorítani őket, hogy gyerünk.
Tehát akiben már megszületett a vágy, hogy értem, hogy itt nekem rossz, értem, hogy ez hova vezet, értem, hogy szemetet eszek lényegében, akármennyire igyekszem, szeretnék ezen változtatni, akkor te és az egész hát, mozgalmad, nevezzük talán így, tehát a fenntartható visszafejlődés abban segít, hogy ezek az emberek eszközöket kapjanak arra, hogy ezt hogy csinálnák jól, és ne csak a saját kárukon tanuljanak, hanem a te hibáid alapján tudjanak.
Igen, meg a mi hibáink alapján, igen, amik igen. szerepelnek a YouTube csatornán, a többi videó a fenntartható uh-huh. visszafejlődés YouTube csatornán, mert én most már itt beszóltam az intézménybe hívőknek, beszóltam a 3 műszakba dolgozóknak, és nem vagyok esetleg szimpatikus, mert nem kényelmes dolgokról beszélek. Uh-huh. Na de uh-huh. Jézus se kényelmes dolgokról beszélt. A kényelmes dolgokról ma a politikai kereszténység beszélt történelmi egyházak templomában, mert újra, mint az 50-es években az állam mondja meg, hogy ki az egyház és ki nem. Ők kényelmes dolgokról beszélnek, de ki is ürülnek, hála Istennek a templomok. Viszont a félelem az növekszik az emberekbe. Tehát a bátor azt a fenntartható visszafejlődés YouTube csatorna adja meg, a tudást, meg a tanyaegyetem.hu-n teszik oda azt a tudást, amit konkrétan fogjuk emberek kezét, és vezetjük őket az első kecske megvásárlásán át, a nevelésén, a levágásán,
hát és a feldolgozásán túl. Gazda képzést tegyük fel, szerinted igazából nem is ad valódi értéket.
Semmi értéket nem ad az aranykalászos gazda képzés, az arról szól, hogy illúziót és érzelmet vásároljál. Megvásárolsz egy illúziót, hogy gazda vagy, jogilag azzal lehetőségbe hoznak téged, hogy igen. mostantól kezdve vásárolhatsz, de megmondom, mire elég, semmi többre nem elég az, hogy uh-huh. te aranykalászos gazda
ezt
vagy.
Fejtsétek ki, hogy ez pontosan mit jelent, mert szerintem a hallgatóink nem tudják. Melyik az aranykalászos
gazda. Tehát igazából az aranykalászos gazda, ez én olvasatom, mert amennyire én tudom, de biztos, hogy a Mihály sokkal jobban tudja, hogy valójában azt jelenti, hogy te innentől kezdve lehetsz őstermelő, meg megtanulsz egy csomó olyan dolgot a gazdálkodásról, amit esetleg saját magad tanítottál, ugye igazából mezőgazdász leszel.
Régen befizetted.
Tehát kell ez a papír ahhoz, hogy te utána őstermelőként...
De amúgy nem kell a papír, viszont adnak egy papírt. Lehetsz amúgy őstermelő anélkül is most igen, Magyarországon.
Mi nem akarunk kimenni árulni.
Na erről is fogunk megbeszélni. De még előtte, várj, ezt muszáj megkérdeznem, hogy az én kis fejemben, amikor Mihály és tevékenységéről összeállt egy kép, ugye sokszor említetted, hogy ez az egész arról szól, hogy térjünk vissza a gyökereinkhez. És bennem megfogalmazódott az a kérdés, hogy azok a gyökerek, amik neked talán a gyökerek, vagy mondjuk nagyanyáinknak, ükanyáinknak, ükapáinknak gyökere volt, az egyébként a ma fiataljainak, vagy még inkább a következő generációnak valóban ugyanaz a gyökere. Hogy az tud-e egy ugyanolyan valid dolog lenni, mondom ezt én úgy, hogy textil szakon végeztem középiskolába, szövök, fonok, én nagyra értékelem a folklort, tehát hogy még van is egy ilyen.
Én meg nagyra értékelem, hogy rajtad nem kínai népviselet van.
Na tessék, látod? Tehát, hogy még bennem is van, de közben meg azt is gondolom, hogy lehet, hogy az én kislányomnak már nem ez a gyökere, mert ő egy annyira erősen digitális benszülött, egy annyira városi lány, hogy ez működhet? Tehát arra akarok kiukadni, hogy ez a vissza a gyökerekhez, ez szerinted mennyire valid generációkon átívelő állítás?
Aki ebben sokkal hitelesebb és sokkal jobban beszél igen? tőlem, pont erről a témáról, nem más, mint Kassai Lajos,
igen,
lovasi jász, barátunk, akinek ez a gondolata és ezen a téren tett munkája szerintem sokkal több emberhez kellene, hogy eljusson, és ő arról beszélt hitelesen, hogy a kommunizmus, ugye, amelyik az emberek gyökereit semmisítette meg, és itt nem most egy 20 éves gyökértelen generáció van, hanem már az ő szüleik és nagyszüleik is gyökerek nélkül éltek, elvágták az ősiséget, és igyekeztek azt elérni, hogy nem csak mint magyar nemzet felejtsük el a történelmünket, a történelmi nagyságainkat, ugye csak a vesztes csatáinkat tanítják az általános iskolában.
Meg
jött
ez a finnugor hülyeség, és ezt még a mai napig elhiszik emberek, ugye a genetikai oldalról én máshogy fogom meg, de emlékszem, gimnáziumban felálltam, és azt mondtam, hogy tessék bírni az egyest, én ezt nem tanulom meg. Tehát már bennem ott is lázadtak ezek a dolgok a finnugorizmussal kapcsolatban, hogy lázadó voltam, és ha megnézzük, akkor ma az embereknek komoly munkát kell abba tenni, hogy egyszerűen a családi gyökerekig visszamenjenek. Lehet, hogyha megkérdeznénk egy 20 éves embert, hogy soroljam el a négy nagyszülőjének a nevét, akkor lehet, hogy nem tudná már megtenni.
Hát igen,
nem, hogy a foglalkozását el tudja esetleg mondani, de még a nagyszülőknek lehet, hogy emlékszik a foglalkozására, de mondjuk a dédszülő, ükszülő, aki még egy mesterségesen nem annyira torzított világba élt, akinek még a világképe sokkal inkább a teremtett világnak a része volt, róluk már nagyon keveset tudom.
Hát az ükszüleimnek most, hogy mondod, nem tudnám a foglalkozását megmondani.
Hát nagymama biztos háztartásbeli volt.
Ők nagymamám? Nem biztos, de elképzelhető, hogy nyilván végén falusiak voltak mindannyian, de nem tudnám megmondani, és ez tökéletes. Én nem vagyok 20 éves,
na
sajnos.
De ráadásul, bocsánat, hogy a szavadba vágok, de hogy most erről beszélgetünk, hogy ez a generáció még ezt se tudja, akkor ez egy valid elvárás, hogy ezt a generációt te utána visszahozd a földműveléshez? Hogy ez az ő gyökere valóban?
Nem tudok visszahozni egy generációt a földműveléshez, és úgymond nem is célom, mert szükségem van azokra, akik mondjuk ezt a szemüveget állították elő, szükségem van azokra, akik mondjuk itt a telefonomnak a tokját, és azt szoktam mondani, autóval jöttem, hogy minden elismerésem, és inkább nem biztos, hogy elismerésem, hanem szívből szóló köszönetem azoké a gyári munkásoké, akik úgy döntöttek, hogy mások álmát valósítják meg a sajátuk helyett, akik a mai napig három műszakban azon fáradoznak, hogy én beülhessek az autómba, hogy legyen hozzá alkatrész, és szívből köszönöm nekik, hogy ezt az utat választották, feladva az anyaság és az apaság érzelmes oldalát, kihelyezve a gyermekeiket az oktatási intézményekbe és az egészségügyi diktatúra mindenféle oldalának azért, hogy ők nekünk előállíthassák ezeket a termékeket. Köszönöm szépen, és nem is gondolom, hogy meg kellene változtatni, hiszen nem biztos, hogy meg lehet változtatni, és rájuk is kiemelten szükség van. Én azokhoz szólok, akik ott azért elég erős kényszert éreznek, hogy a szalag mellől eljönnek, becsukják az ajtót, és azt mondják, hogy léptem. Tehát az üzenet, a fenntartható visszafejlődés üzenete nekik szól.
Jó. Akkor most beszéljünk is arról, hogy ez hogy néz ki gyakorlatban.
Igen.
Hogy éltek ti?
Kiköltöztetek a tanyára, mi volt ezután?
Miért az állatok felé? Tehát, hogy én azt gondolnám, hogy ha valaki kimegy tenyere, akkor én magamból biztos elkezdenék inkább a növények felé húzni, de amennyire olvastam, azért nektek az önállásotok dandárját inkább az állattenyésztésre, és az állat nem.
Én azt hallottam, hogy igazából ezt tudtátok először kiváltani az élelmiszerek közül az állati eredetű termékeket.
Ez azért van, mert engem hívtok, mert hogyha a feleségemet hívnátok, a növényekről ódákat tudsz engem, és a kertészetről engem teljesen hidegen hagy, mert a valahogy borsó? Én úgy nézek, hogy egy salátának, vagy mondjuk egy borsónak nincsen szíve. Abba a bárányba meg szívdobog, a tehénnek szíve van, és
Lehet, hogy a feleséged ezzel vitatkozna. Lehet, hogy ő azt biztos, látja, persze, hogy a salátának is
én
van.
Én meg sajnálom egyébként ezeket a salátákat, meg ezeket a növényeket szerencsétlen, amikor kimegyek mondjuk harcos vegánként, vagy vegetáriánusként kihúzni egy szerencsétlen sárgarépát a földből, hogy megegyem, az még elfutni se tud.
Na jó, szóval állatok. Tehát akkor azt jól tudjuk, hogy itt az állatokon van a hangsúly.
Igen, nálam, de kertészetből is javarészt önellátóak vagyunk. Fóliasátraink, méghozzá ilyen valipini rendszerbe kialakított fóliasátraink vannak, mély mulcsos kertünk van, gyümölcsösünk van, és azt gondolom, hogy a nappalink az ilyenkor növényházként néz ki, mert a feleségem ott az összes zöldség palántát előállítja, de amellett van mindenféle érdekeség, van tizenvalány kávécserjénk, meg egy csomó mindenféle olyan növény, amikről én nem is biztos, hogy itt most hitelesen tudok beszélni, kávécserje van, vagy oliva, tehát
avokádó, és
igen. De én nagyon szívesen beszélek, hogy ilyen birkák vannak, milyen tehenek, hány sertés.
Hát akkor beszélj, hány állatotok van egyébként, tudod számszerűsíteni?
Ezt most nagyon veszélyes bemondani, ilyen
ilyen körülmények között.
De a tulipános tanyán volt már idén háromszor a rendőrség, volt egyszer hatósági átorsi ellenőrzés, és most legutóbb ellenőrizték az állatok fülébe lévő egyedi azonosítót is. Ugye célkeresztben vagyunk, és megcsináltam a Fenntartható Visszafejlődés YouTube csatornán a forradalmasított járványkezelés című videót, és onnantól kezdve Csőstől jött a hatóság mindenfélét ellenőrizni, de van egy rossz hírem, minden rendben van a tulipán stanyán, Jersey teheneket tartunk, van Jersey-szer limuzinunk, a Jersey az egy intenzív tejelőfajta, világ legcukibb tehene, tehát hogyha valaki abba gondolkodik, hogy tehenet vásároljon magának, habár itt azért annyira nem lehetne tartani, de voltunk múltkor a Nemzeti Banknál, és annak ugye az oldalán ott van a magyar szürke marha, meg minden, és előtte egy nagy füves plac van, én ott gondoltam arra, hogy felhozok oda egy Jersey tehenet, ott fog legelni, én ott a fűbe elfekszem, és akkor reggel este lehet sorbálni, ott van egy kávézó, lehet hozni a presszó kávét nagy pohárba, én meg fejek bele tejet, és lehet választani, hogy habosra vagy nem habosra kérek a kávéba tejet.
Csak piacirés,
szerintem Mihály. Gyorsan a hatósági főállatorvos, aki az elmúlt két hétben nagyon nagy
barátom lett. Már családtag, annyit jelent.
Magyarország főpapagája, ugye így szoktam mondani, aki egy bizonyos rendszerben okos, de valójában meg a célkeresztjében mi vagyunk, és azzal orvosolná az állatorvos hiányt, hogy megsemmisíteni a háztáji gazdálkodást, hiszen mi vagyunk a hibásak a járványokért, mert nincsen mondjuk krotália a kecskének a fülébe, ugye mi vagyunk az első számok, de ne felejtjük el, hogy azt próbálja megoldani, hogy az ő képzett tömege, ez a papagájkodó állatorvos, ő nem ért a szarvasmarhához, egyszerűen nem találunk, nem csak mi sehol az országban juhoz vagy sertéshez állatorvost, és nem tudok egyébként átlendülni azon a gondolaton, hogy egy végső stádiumú rákbeteg MOPS utolsó napjaiba mindenféle vizsgálatokért még egy kisebb autó árát elkérik. Igen. Tehát jó napot kívánok! Erre nekünk nincs szükségünk. Nekünk arra a gumicsizmás állatorvosra lenne szükségünk, aki nem a papagájként gyorsan feljutó hatósági főállatorvosnak a derék katonája, hanem mondjuk hozzá merne nyúlni legalább megsimogatás szinten egy tehénhez mondjuk. És ilyen állatorvos egyszerűen nincsen, hogyha már itt vagyunk, viszont egy dolgot nagyon jól tudnak, az egyik részük bemegy a bódba, és megnézi olvasó szemüveggel a lejárati dátumot a túrórudin, és ugye megbüntetik a boltost, hogyha az mondjuk már lejárt. Pont a túrórudit mondhattam, de mondhattam volna más élelmiszert is, mert a túrórudi a kedvencem, tehát mondhattam volna mondjuk a sonkát, az ilyen ipari sonkát, ami egyébként pontosan ugyanolyan mérgező a lejárat előtt két nap van, mint a lejárat után százzal, tehát ezt tudják csinálni, illetve azt tudják csinálni, hogy kiszállnak hatóságilag a tulipános tanyára, és megnézik, hogy az állatok fülébe ott van-e a fűszál, megvannak-e a papírok, vélvételek, oltások, és mindenféle ilyen köteg a Tanya Egyetemen a videókban külön tétel van már arról, hogy hatósági ellenőrzés a gazdaságba. Tehát, hogyha neked van egy gazdaságot, ha már egy kecskét tartasz, gazdaságod van, és neked vezetni kell mindenféle naplót, és egyébként túlszabályozott értelmetlen dolgokat, de megbüntetnek, ha nem csinálod, hogy kell viselkedni, milyen papírokat kell bemutatni, kezdve a macska oltási könyvétől, mert a tulipostanyán ezt is kérik, amikor
kérkeznek. Mert állatok, ezért a macskáknak
az összes kutyát végignézik, százszor lecsippolvasózza az összes lovat, hogy biztos, van úgy van-e, biztos, igen. Úgy van-e, megnézi a birkát és mindent. Tehát ezért én szívesen beszélek arról, hogy hány állat van, de a közösség többi tagjainak, ahol mondjuk nincs befűszámozva a kecske, ez egyébként szabálytalan, ez egy nagy büntetés jár, a kecskét megölhetik, nekik nem javaslom jelen állategészségügyi és humán egészségügyi diktatúrába is, ugye, hogy erről beszélnek. A tulipános taján található 20 anyabirka a szaporulatukkal, 0 darab bárányt adtam le idén vágásra, és sehova nem adtam le bárányt senkinek, hogy ne legyek véletlenül se árutermelő juhászat, mert én nem akarok árutermelő lenni. Van néhány sertés, vannak baromfik. Kijött a hatósági állatorvos, illetve telefonon fölhívott, hogy miből mennyi baromfi van. Én mondtam, hogy hát nézze meg az NR-ba, önnek egy kattintás, úgyhogy nem nagyon adtam erről információt. Ugye madárinfluenza védőkörzetünk, ilyen soha nem volt, hogy egyszerre hirtelen minden betegség van, és igen, minden betegség igen. Okozója a hatósági főállatorvos szerint az a paraszt, aki otthon mondjuk rotálja nélkül tart egy disznót, azért álljon már meg a menet szerintem, és akkor van most lóherpesz járvány, van se afrikai sertéspest is járvány, van most ragadós száj- és körönfájás járvány, ami az összes közül egy nem halálos betegség. Mielőtt az állatokat kiírtják, gyorsan bevakcinázzák, hogy esetleg utólag ne lehessen megmondani a nem erre készült PCR-tesztel, hogy ez valóban a vadvírussal találkozott, vagy immunitása van, de hagyjuk inkább. És van még kiskérődzők pestise betegség. Mikor lesz olyan betegség, kérdezném a hatósági feltorvost, amiben a kutyákat meg a macskákat kell kiirtani. Mert hogyha a kutyákat meg a macskákat kéne kiírtni csak egy kerületbe, akkor az ország tele lenne, és szerintem még lehet, hogy a kormány is belerecsenne. Ráadásul egy nem halálos betegségbe, és olyan jó lenne, hogyha az itt élő emberek, akik az életfeltételüket itt találják meg, vagy mondjuk van nekik egy küldetés tudatuk, és mondjuk teszem fel orvosként, vagy a munkájukba úgy szolgálnak, hogy Isten oda tette őket, hogy egy jó autószerelő legyen, mert rájuk nagyon nagy szükség van. El tudnák képzelni azt, hogy mi ott a tanyán például egy magyar szürke marhát és egy Jersey tehenet tartunk, akinek neve van, akinek, hogyha szólok, vagy füttyentek a 20 birkámnak, akiknek külön nevük van, akkor ők jönnek oda, körülöttem legelnek.
Tehát ugyanaz a nexus, tehát, mint a városi ugyanaz, embernek a kisállatával.
Ugyanúgy szerethető, mint a kisállat, és szemet hunyunk, és hagyjuk, hogy vadásznak őrzött állatorvosok, lehet az 5. lövéssel tudja agyonlőni, mert ugye erről volt szó a Felvidéken, ami ugyanolyan magyar terület és település, és én számomra ez ilyen végső kétségbeeséses megdöbbenés, hogy ezt csöndbe elfogadtuk, és szemet hunytunk.
Nem látunk bele, szerintem a városi ember ebbe egyáltalán nem lát bele, vagy nem jut el hozzá az info.
Persze, abszolút, hát inkább a második, hogy nem úgy jut el hozzá az információ, igen. De pontosan, ahogy mondja egyébként Mihály, hogyha a kutyák vagy macskákról lenne szó, akkor nagyon hamar eljutna az info. Fú, egyébként ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, szerintem erről külön majd behívunk egyszerűen, ez annyira jó, hogy beszélsz róla, viszont engem az érdekel a legjobban, kicsit térjünk vissza erre. Hogy azt mondtad az egyik interjútban, hogy ha mert tanyához térek vissza, és most a kertészethez, hogy ha vásárolnod kéne zöldséget vagy gyümölcsöt, nem termelnétek meg, akkor inkább hipermarketben tennéd, mint termelői piacon. Ezt egy kicsit árnyald.
Ezt árnyalni fogom, mert ez nagyon meredek téma lesz, de én ezt a meredek témát be kell, hogy vállaljam. Nagyon messziről nekifuthatnánk, a feleségem azt mondta, hogy nem meséljem el ugyanazokat a történeteket, úgyhogy azt az 5 intenzív fóliás kertészetes történetet nem fogom elmesélni.
De ha bárkit érdekel, mást, akkor rákeres Mihály nevére, és megtalálja.
Sőt, azt hiszem, hogy az első könyvnek a hátulján is szerepel egy jó kis történet. A bab termesztés, amit folyamatosan szednek, indiai munkások szedték a babot, és ugye jött a traktor, közétkeztetésbe megy Cegléden az a bab, permetező traktor kintotta a permetezőt, kivöltött belőle a mezőgazdasági vállalkozó, én nem szeretem gazdának nevezni, hogy kifele, ezek a szerencsétlen kis indiai emberek kinn a falnál megálltak a kerítésnél, bocsánat, permetező traktor végigment, intett, hogy visszafele is szedték a már ki tudja mivel permetezett babot. Ő a termelői piacon is ott van, mert termelő egyébként, a világ egyik legnagyobb cégének a babjával dolgozik, úgy, hogy a világ egyik legnagyobb cégének, ők gyártották, ugye az a cég, aki Vietnámot lenyomta gázzal, meg ilyenekkel, ők gyártják a vegyszereket is, ezekhez a babokhoz ők írják elő a heti 3 permetezést. Na de kérdésem az, hogy ki az ma Magyarországon, aki ellenőrzi a termelői piacon lévő élelmiszerekben a vegyszermaradékot? Ki az, aki ellenőrzi, hogy neonikotinoidokkal csávázott növényből oda kerülő termék van-e szó? Ki az, aki ellenőrzi, hogy a Mari néni, mondjuk, aki vágó csirkéket árul, ő etette befejező tápot, vagy a sertésekkel etetnek-e, nem etetnek, elárulom, mert abban nincsen már az a sok-sok mesterséges kémia anyag, ami automatikusan ahhoz kell, hogy ezek az állatok egészségesek maradjanak, ám de felhalmozódik a szervezetükben rossz tartási körülmények miatt, és az egy az egybe megy bele az embernek, de már nem is embernek nevezzük, hanem fogyasztónak. Tehát megy bele a fogyasztónak a szervezetébe. Na most, hogyha kitör egy élelmiszer botrány valamelyik nagy bevásárló ráncba, akkor azokat olyan szinten büntetik meg, hogy belerokkannak. Volt egy kísérlet, eltűnt az internetről a kutatói szabadság miatt, Helyes Lajos professzor úr nevét akkor is meg fogom említeni, ő végezte a kísérletet, ahol összehasonlított kistermelői és a bevásárló központba kapható paprikák közül C-vitamin tartalmat, és ült, és azt mondta, sokszor meg kellett ismételnem, mert nem hittem a magam szemének, figyelnek, a bevásárlói központos paprikában a C-vitamin tartalom 4-szeres vagy 7-szeres volt, azt hiszem, de ez csak egy kis érdekesség. Én azt látom, hogy jelenleg a kistermelők és az őstermelők olyan jogi elnyomásba szenvednek, olyan folyamatos versenyhátrányban vannak, hogy sajnos a megélhetés miatt, illetve a kényelem fenntartása miatt nyúlnak elvtelen eszközökhöz, akár a kertészetbe, akár az állattartásba, de ezek az elvtelen eszközök sokszor megengedettek a mezőgazdaságban, az élelmiszertermelésben, mert ugyanaz van benne, mint az ipariba, hiszen egy kis termelőt senki nem tiltja meg, egy kis termelőt, hogy ipari takarmányt etethessen, ugyanúgy tud ipari takarmányt etetni, ugyanúgy tud ipari vegyszerekkel permetezni, mint a nagyok. Csak a nagyoknál azért én azt gondolom, hogy többször megnézik, és jobban vigyáznak rá, amikor lement az első ilyen interjú, ez a csúcsa volt az addigi pályafutásomnak, Belső Olga újságíró nő, egyébként gyönyörűen ír, ő is ott van Cegléd, és egy aranykalászos gazda tanfolyamról ismertem meg, és lehozta az első ilyen cikket, akkor csak azt láttam, hogy minden onnan jönnek a negatív kommentek, de ez megerősített, nem értettem, hogy a csoportomban miért akarnak óránként 100-an belépni a Facebookon, van egy ilyen tulipános tanya kötél önellátás Facebook csoportunk, és akkor mondták, hogy baj van, de megjelent egy nagy autó és egy nagy darab ember szállt ki belőle a tanya előtt, és hát mondom, most hát lejátszunk.
Ennyi volt az életem.
Nem, én azt nem gondolom, mert azért a tanya az azért is jó, mert ott tetlegességig fajulhatok. Ugye gondolatok, ott minden ugye megtörtént a tanyákon, és azért nem olyan könnyű senkit a saját tanyáján ugye bántalmazni, és kiszállt, és azt mondta, hogy békés szándékkal jöttem. Bemutatkozott, XY vagyok, nem akarom a nevét megemlíteni, termelő vagyok a magyar, paprikát termesztek, ökológiai módon intenzíven egyébként, tehát biomódon intenzíven, és a bevásárláncok közül a Tesco-t látom el Magyarországon az év folyamatos szakaszába paprikával, és hoztam kóstolót a termékeimből, ugyanis tudnia kell azt, kedves Mihály, hogyha egy darab tripsz szúrás van ezeknek a csumáján, akkor kamiontételbe küldik vissza az egészet, nem beszélve arról, hogy az élelmiszerbiztonsági laboratóriuma ezeknek a rendszereknek engem folyamatosan ellenőriz, bezzeg az anyósom, kistermelő a piacra jár, ő meg hektoliter számra használ fel össze-vissza vegyszereket, őt nem ellenőrzi senki, csak egy ilyen érdekes kis történet, és azóta is jobban vagyunk.
Tehát ő abszolút értette, amiről írsz, és
alá húzta. A tömeg az nem fog érteni, különösen ugye a jobb szélére tolódott tömeg, akik most azzal látják Magyarország megváltását, hogy vásároljunk hazait. Én meg azt mondom, hogy csemegek kukoricából. Emberek, ne vásároljunk hazait, mert a hazai csemege kukorica termesztés az olyan szinten botrányosan zsigereli ki a talaj és a rétegvizeket, mert azt a rengeteg hektár nagyon nagy részét talaj és rétegvizekkel öntözik, 0-tól 24-ig, mely talaj és rétegvizek 6%-a szivárog vissza a talajba, a többi elpárolog, és egy felelős erdőgazdálkodást folytató országba, zárjába, nem Magyarországon, fog csapadékként leesni. És eljutunk oda, hogy a kutak nyugvópontja, tehát ahol a víz megáll a kútba, hogyha belenézel, az 10 méter alá megy. Tehát az egy dolog, hogy már a nagyfák kipusztulnak, mert nem tudja a talajvizet fölvenni, a csemege kukorica folyamatos talajvíz és rétegvízből történő öntözése miatt, de az alapvető emberi jogok is sérülnek az ivóvízhez való hozzájutással kapcsolatban, hiszen a tanyasi élet az egy hungarikum életforma az alföldi tanyás térségnek a megmentése. A tanyák nagyon kis részében van vezetékes ivóvíz. Mindannyian saját furt kútból oldjuk meg azt, hogy tudjunk inni, illetve az állatainknak legyen ivóvize. És például a csemege kukorica termesztés, ez totálisan tönkreverés, nem avatkozik be az állam, hagyja, hogy az elsivatagosodás folyamatosan menjen, és a csemege kukorica az, ami ezt katalizálja. Hiszen gondoljatok bele, hogy folyamatosan mennek, bocsánat, azok az öntöző rendszerek, ami 600-1000 liter per perc vizet permetez ki 10 órában naponta.
Nagyon durva, most így mondod. De ezzel szerinted én tudok bármit ezen fékezni fogyasztóként, hogyha nem magyar kukoricát vásárolok?
Hát ez most csak nyilván azért mondtam, mert ez egy szélsőséges dolog.
Értem a lényegét, hogy most meghallgattalak, sokkot kaptam, lesápadtam, és azt hiszem, hogy jaj, és majd beszéljünk a vízről, hoztam is tőled egy idézetet.
Igen.
És erre azt mondtad, hogy kukorica, én aki imádom a főtt kukoricát, az egész nyaramat bearanyozza, hogy van főtt kukorica és lehet enni. És akkor most azt érzem, hogy kimegyek majd a piacra, és azt fogom érezni, hogy jaj, Mihály azt mondta, hogy ez rosszat tesz Magyarországon a víznek.
Ne azért ne vegyél a piacon főtt kukoricát, mert rosszat tesz a víznek, hanem mert tudod még mi van benne azon kívül. Hát azt mivel permetezték? Hányszor, hogy és hol?
Elnézést kérek, milyen
csávázószeres volt az a főtt kukorica, amit megvettél? Például a gyapottok bagolylepke ellen 3-4 napon át permetezték. Vizsgálta.
Mit ne vegyek még?
Az élem, semmilyen élőszert ne vegyél, minden termelj meg magadnak. Erről szól a fenntartható visszafejlődés.
Értem, de a panelban élek, tehát most nem tudok idén nyáron már megtermelni magamnak semmit.
Küldetésed az, hogy zöldebb legyen ez a világ. Azért, hogy ez a világ zöldebb legyen, Isten téged oda a túloldalára tette az asztalnak, hogy embereket tudj megszíteni, hogy nagyon fontos, amit csinálsz. Ezért mondtam, hogy minden tiszteletem a tiétek, hogy az egészségedet itt a földön föláldozod ennek az ügynek az oltárán.
Tehát akkor mit vásároljak, vagy mit ne vásároljak a piacon? Ha most idén nyárra még biztos nem opció, hogy megtermesztem magamnak?
Nagyon fontos azt tudni, hogy minden vásárlás egy szavazat.
Így.
Szavazat arra, hogy és milyen legyen a mi jövőnk.
Igen.
Itt Magyarországon szavazat a fenntarthatóságra.
Igen.
De azon túl, hogy szavazat, azon túl pont úgy, mint 5 évente az X-et hova teszem, azért az kockázattal is jár. Lesz háború? Nem lesz háború, ugye? Lesz betegség? Nem lesz betegség. Sofőr voltam pár hónappal ezelőtt, és el kellett mennünk a gastroenterológiára. Uh-huh. Idős édesapámat kellett, műtét volt, és azt néztem, hogy ilyen vastagbé szervíz, ez a műtét, ilyen policiszták, vagy nem tudom,
igen.
Most lehet, hogy nem policiszta, csak ciszta, csak a polikrízis az egyik kedvenc szó, a stumfbíró Balázs után, és azért olyan cisztákat fesznek le, és mi van ott? Hát ott még tőlem fiatalabbak is ülnek a székekbe, és onnan kijövök, és rögtön egy ilyen nagy óriás plakáton, ott rögtön le is fotóztam, látom, hogy az egyik ilyen kereskedői központ, nem akarom megnevezni, árul panírozott csirke combot előre, tudod, kényelmes, mert hazam is csak bele kell dobni, kisütni, és kész. Apró betűbe, zárójelbe. Ilyenek vannak odaírva, hogy a panírban lévő színező anyag a gyermekek viselkedését megváltoztatja. Hát ez szavazat, hogy ezt veszem meg, vagy azt veszem meg, ami a másikban meg nem tudom, hogy mi van, ebbe tudom, mert ráírják, ott meg nem tudom.
Szerintem a legfontosabb az, bocsánat, hogy gyerekeket behozta a Mihály, és hogy a víz ez nagyon fontos.
Az
a víz nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy nagyon szar a helyzet, főleg ott délalföld részén, tehát elvünk sivatagosodni, de hogy egyébként nekem azt mondd meg, hogy a világ, amiben ti éltek, egy kicsit el akarok ettől vonatkoztatni, nyilván azt látjuk, hogy nagyon kizárja ezt a zajos külvilágot, ami tök jó, de hogy a gyerekeit például mennyire használnak amúgy digitális eszközöket, vagy a gyerekeitek mennyire, vagy mennyire lógnak a neten, mennyire vágynak a manapság divatos cuccokra, amikre a többiek, mert azért gondolom, hogy valamennyire járnak közösségbe.
Sipos Júcsi, ugye a TikTokon, Apa Farmia néven TikTok videókat gyárt, mindig letiltja a TikTok, hogy egy 10-12 éves kislány szemével milyen a tanyas élet, milyen az az élet, amik az ő hétköznapjaik, és mondjuk én úgy sajnálom, mert el lett a tehén nyilván TikTok videó. Oly, a TikTok figyelmeztette. Plusz 18, apa, az mit jelent? El kellett magyarán, mi az a plusz 18? Hát de, már mégse plusz 18, hát apa. Vagy mondjuk tett főtán a birkelést, két figyelmeztetés, utána kapott egy nénitől egy olyan csokit, amit mi sose vettünk még neki, de mondtam, hogy nyugodtan megeheted, és nyilván van két báránya, Júcsi kiszokott ülni szépen a falá, az agara az ott parádézik körülötte, a két bárány az ott legelget mellett, és adott egy harita az egyik báránynak egy falat ott a csokiból, és letiltotta a TikTok az első kör videót, mert ez volt a harmadik figyelmeztetés, ez reklám volt például.
Mert látszott benne a csoki.
Tehát az ő szemszögükből is bemutatásra kerül a tanyas élet, a kislányom az egy ilyen extravertált, nekem az óvodában mikrofon volt a jelem, neki nem, de ugyanúgy ugye éli ezeket a dolgokat. A kisfiam inkább zárkózottabb, természetesen ők járnak közösségben, a közösség gyermeke is közösségük, és itt a fővárosban is van egy közösségük, hiszen ők egy magániskolába járnak, ami Budapesthez köti őket, így a kettősége megvan ennek a dolognak, és most el kellett menni, szerettem volna egy termékre, szükségem volt, és ki akartam próbálni, hogy milyen, és elmentünk az egyik ilyen mozgó lépcsős helyre megvenni, mert néztem, hogy ott van egy boltról árulnak ilyen dolgokat, és a kisfiammal mentünk, és a kisfiam magyarázta nekem, 10 éves kisfiam, hogy hogy álljak a mozgó lépcsőt, de tudom ezeket, mondja, hogy apa, trollival is ide lehet jönni, úgy, hogy és csak így hallgattam, mint hogyha egy teljes paraszt bácsi ugye mellé megjelent, és
itt
a kisfiam a baseball sapkájába, de ő is egyébként ugyanilyen csángó kalapba is szokott az iskolába járni, tőle teljesen elfogadják, és ő például ma, most miatt idejöttünk, mutatta nekem ezeket a dolgokat, úgy magyarázta, mint hogyha én még nem lettem volna soha a városban, én meg hallgattam, és nagyon tetszett, tehát a kettősség ilyen szempontból az ő életükből ott van, ők nem a tulajdonaink, mint említettem, belőlük ki kell hozni azt az irányt, ami ott a szívükben van, és próbálom a szívükbe írt vágy felterelni őket, mert hogyha én gyerekkoromban oda megyek, akkor én csak tehenekkel foglalkozok, még lehet, hogy érettségim sincs, mert az érettség és onnantól kezdve minden azért egy vakvágány volt az életemben, PhD, meg ilyen fölösleges dolgok, amik jó lehet, hogy ahhoz kellettek, hogy nyitva legyen a szemem, de inkább jobban látom azt, hogy minél többet tanul egy ember, a tanulás ma ugye az nem megért élmény és tapasztalatból származó tudás megszerzése, hanem magolás és egy zárt belső körbe a visszamondogatás. Elsírom magam, amikor gyerekek állnak, és mondja a verset a Facebook videóba,
és
vagy
küldik
a kitűnő bizonyítványokat, és a szülő veri a mellét, hogy az én Jancsikámat nézzétek. Az én gyerekem meg például csak csúnya locsoló verset tudott mondani, így, de azokat ő tanulta meg.
Nagyon örülök, hogy ezekről beszélsz, mert én fel is írtam magamnak, és értem, hogy mire gondolsz, ami a teljesen megalapozatlan tudást jelenti a gyerekeknél. Nyilván, hogyha magániskolába jár a gyermeked, akkor feltételezem, hogy ott azért nem erről van szó. Én azt gondolom, hogy itt az oktatásról lenne mit még beszélni, hogy nem kéne ennek feltétlenül így lennie, de amit nagyon fontosnak tartok megkérdezni. Nagyon sok helyen olvastam tőled, hogy ezt be kell látni, hogy a tanyára való kiköltözés az nem egy ilyen romantikus álom, tehát itt nem arról van szó, hogy akkor most mi egyébként hófehér ruhába, virágkoszorúval a fejünkön nézzük a laplementét, hanem ez egy kőkemény meló, nem lehet elmenni feltétlenül nyaralni, mert akkor kieteti az állatot, etc. etc.
Nem ért a színhez, nem tudsz annyit olvasni, én ezt olvastam. Igen.
És azt gondolom, hogy te, aki ezért mégiscsak egy tanárember vagy, diplomával, érettségivel, nem
PhD-val.
PhD-val. Feltételezem fontos neked a kultúra, meg feltételezem fontos neked a tanulás. Ahogyan azt elmondod, hogy a gyerekeidnél is ez azért megjelenik. Hogy mennyire fér bele az egy tanya életbe, hogy az ember képbe legyen kortárs művészet kultúrával, a modernitással, ennek vívmányaival, tehát hogy ez egy ár, ami nem tud megtörténni, mert se energia, se igény nincs rá, vagy igény van, vagy ez csak rajtad múlik.
Erre most nagyon nehéz lesz nekem 50 percnél kevesebb időbe válaszolni.
Azért, mert két percünk maradt,
a hagyományt és a modernitást próbáljuk összehasonlítani, és amit én képviselek, az a paraszti kultúra. Az a paraszti kultúra, amit teljesen kiveszett, és amit próbálunk visszahozni, és őseink múltjából újra ötvözni a mai napokban. Hiszen a paraszti kultúra az nem az a kultúra, amit a kommunizmus elindított a munkás parasztokkal, az még az a kultúra, amit hogyha megnézünk, és megnézzük a paraszti létet, akkor az első ökológus, az első logisztikus, minden ő volt, aki rendszereket üzemeltetett, és látott át. Ő volt, akinek volt igénye az irodalomra, volt igénye akár a versekre, és ezeket látjuk is. És a modernitás a másik asztal, telefonom van, szemüvegem, autóval jöttem, könyveket nyomtatunk, azt gondolom, hogy ez a parasztság, ez a paraszti kultúra, amit én képviselek, és most pejoratív szó lett ma a társadalomban, ez nem fordult el a modernitástól, a hagyomány nem fordult el a modernitástól, azonban a modernitás elfordult és hátat fordított a hagyománynak. A modernitás tűzzel vassal igyekszik a hagyományt kiirtani, míg a hagyománynak szüksége van a modernitásra, és vallja az a kultúra és az a társadalmi berendezkedés onnan évek, hogy kéz a kézbe járva hagyomány és modernitás az, ami az egészséges társadalom kiépítéséhez kell. Tehát mindenféleképpen nagyon fontosnak tartom nem csak a mesterséges intelligencia vagy az informatika vívmányait, hanem szükség van kortárs művészetekre is. A én kislányom is ilyen művész lélek, és igyekszünk arra, hogy szerintem az egyik legjobb kortárs festőművész az, aki neki tanára és őt választott, is tanul festeni és rajzolni tőle. Tehát azt gondolom, hogy a paraszti hagyomány és az az ősi parasztság, ami még nem ez a pejoratív paraszt
szóval azonosított volt. Nem a csak a földdel foglalkozom, szemellenzős
parasztság. Neki szüksége volt a kultúrára, szüksége volt az akkori modernitásra, ahogy ma nekünk is szükségünk van erre. És ugyanúgy, ahogy ez a Jézusos dolog, amit én képviselek, ez le van öntve egy rózsaszín, ilyen gennyes álkeresztény mázzal, amelyen vonzó és az menő. Ugye mink különbek vagyunk azért, mert mink vasárnap a templomban. Van egy ilyen réteg Magyarországon, de mondom, már a Biblia első oldalán lévő dolgokkal sincs tisztában. Társadalmi berendezkedésben is azt látjuk, hogy ma a tanyán rózsaszín illúziókat, vagy hamis vágyakat keltő emberek 50%-ának nem sikerült, de nem pontosan fogalmaztam, az összességben 50%-nak nem sikerült, csak az én közvetlen környezetemben, és ők azok, akik hamis illúziókat, hamis vágyakat követnek, vagy esetleg követők követői próbálnak lenni, vagy a tudást nem szerzik meg, azért, mert nem lehet aranykalászos vizsga alkalmával, nem lehet okleveles agrármérnökként sem megszerezni ezt a tudást, ezért próbáltuk ugye a Tanya Egyetemet betolni és oda tenni arra, hogy ez az a tudás, ami szerintünk alkalmas arra, hogy az ember elinduljon ma az élményszer önellátás során. Ezért írtunk három könyvet a témába, hogy az embereket segítse és belökje abba az irányba, hogy ha megfelelő vágy van, a tudást oda tudjuk tenni mellé.
Gyönyörű, szép végszó. Illetve még egy mondatban meg tudod azt fogalmazni, te hogy látod a jövőt? Mennyire vagy optimista, vagy pessimista?
Múlt héten volt a World Adaptation konferencia. Szerintem kevés az idő ahhoz, hogy borulátóak legyünk, ezt használjuk ki, maxoljuk ki, élni kell jelszóval, csak élni. És valójában mit jelent élni? Ha elgondolkoznak az emberek azon, hogy élek-e, hogy a körülöttem lévő valóságból hány százalék a tényleges valóság, és hány százalék, amit csak én látok annak, és hogyha ilyen gondolatok jönnek, akkor én javaslom szintén a legfőbb irodalmat tudnám javasolni, ha már élni kell, akkor ajánlom Jézust, mert ő azért jött el, hogy megmutassa, hogy van élet a halál előtt. És nem úgy, ahogy a vallások ezt elénk tárják, mert a halál után élet nem kérdés. De hogy még mielőtt meghalsz is lehet életed, na ezért ajánlom, hogy élni kell a lehetőséggel.
Kedves hallgatóink, Sipos Mihály volt a vendégünk, köszönjük szépen.
Köszönjük szépen a figyelmüket, és ne felejtsék el, ez az adás is már elérhető a Klubrádió YouTube csatornáján, amit azért is érdemes felkeresni, mert így nem csak hallják, hanem láthatják is vendégeinket. Nem mellesleg megtekinthetik a szokásos minden adás után csatolt, legyen az videót, cselekvési terveket, mi mindent lehet csinálni hétvégén az övön aluliakkal, avagy a gyerekekkel, újabb tippet hallhatnak tőlünk.
Jövő héten pedig ugyanitt, ugyanek bármikor találkozhatnak velünk a Klubrádión, az Ember a Földönbe. Tartsanak velünk akkor is, hogyha tehetik. A viszont hallásra, a viszontlátásra.
Addig is minden jót.
Köszönöm szépen a meghívásatokat.